Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Kis László, Széchenyi és Prima Primissima díjas csillagász, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Intézetének főigazgatója. Jó napot kívánok, köszönjük.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Az Axiom 4 misszió izgatta a közvélemény egy részét a leginkább az elmúlt napokban. Csillagászként volt-e olyan pillanat, amely különösen is figyelemre méltó, vagy akár megható volt önnek az elmúlt hetekben?
Hát az indítás napja az ugye nagyon sokáig húzódott, látszólag nagyon sokáig húzódott, ami mutatta nagyon szépen azt, hogy az űr az mindmáig nem rutin. Tehát mi hihetjük azt, hogy oda küldjük az emberünket, főszáll a rakétára, és már repül is az Afrik főfelé, vagy repül a bukéta, hogy idézem egy kicsikét a Fantomas egyik filmjéből Georges Funé nyomozót, de aztán végül is ez ugye július, vagy júniusnak a legutolsó napjáig, hogy is volt, nem is emlékszem pontosan, hogy mikor indult. Nekem emlékezetes volt egyébként a Axiom 4-nak az indulása, mert hogy teljesen véletlenül családi nyaralásra utaztam az Egyesült Államokba, és ugyanazon a gépen repültem Orlandóba, Floridába, amin Farkas Bertalan is ment ki. Este 8-kor helyi időben megérkezett a gép, mi leszálltunk és indultunk a családdal, a helyi kint élő rokonokkal Szent Augustin felé, ami ott olyan jó 2 óra főfelé, 100 mérföld távolságban. Farkas Bertalan pedig egy kis csapattal ment ki a Kennedy űrközpontba, mert hogy a helyi időben 6 órával később hajnal 2-es indulást ment megnézni. Tehát álmomban hintegettem az elrepülő rakétának, és hát nyilvánvalóan a rákövetkező napokban erről szólt minden. Videokonferenciás távjelenléttel részt vettem egy teljesen nem kapcsolódó eseményen, ahol minden előadás beleszőtte a történetébe, még egy szociológus, meg egy pszichológus előadásba is bele lett szőve az űr, a kozmosz, a nem tudom micsoda, tehát jól lehet látni, hogy a teljes magyar értelmiségi, kommunikációs, kulturális vertigumban megjelent a magyar űrhajós lenyomata. Én nekem talán a legmeghatóbb az egy videóüzenet volt, egy kis videófájl, a kollégám Szabó Olivér Norton, ő Erdélyben tartózkodott, és 170 diákkal nézték egy talán gyimesi tábor, nem tudom, valahol Erdélyben nézték az indítást, és hihetetlen tapsvihar tört ki, ott a gyerekek csillogó szeme mellett még a hangeffektusok is megvoltak, és a Norton fölvette videóval, vagy fölvette telefonjával egy kis videóklipbe, és ezt átküldte, hogy mennyire boldogok a gyerekek. És tényleg az van, hogy ennek az egész történetnek a pontos tudományos műszaki hatását, kifutását majd látjuk a következő időszakban, de hogy a fiatalok, fiataltól öregig bárki ebben a 18 napig volt összesen fönt, erre figyelt, és én azt gondolom, hogy a nagy többség pozitív érzésekkel figyelt, az kimondható, és amikor a nemzetközi űrállomásnak a Magyarország fölötti átvonulásai a kora esti órákra eltolódott, akkor tényleg lehetett azt látni a közösségi médiás bejegyzések tucatjaiban, hogy mindenki kiment az ég alá, és integetett a Tibinek. Tehát ez most teljesen egyértelműen egy hatalmas média hatást kiváltó, és közösségi tudást kiváltó esemény.
A tudományos hatása mekkora lehet ennek a missziónak?
Nehéz ezt nekem csillagászként megítélnem. Ugye ismerjük azt a 19 kísérletet, amit Kapu Tibor elvégzett. Egyelőre nagy a szokásos módon egyébként az adatok visszatartása, tehát azok, akik kérték a kísérletet, azok megkapták az adatokat, és az ő feladatuk most ezeket földolgozni. Ugye én tudom, jól többször beszéltem különböző fórumokon, ugye az ELTE-nek a fizikusa, a Vince Miklós egy ilyen forgó kis vízgömböt hozatott vele létre az űrhajóssal és társaival fönn, hogy a Szaturnusz légkörében kialakuló hatszögeknek a természetét kutassa, tehát súlytalanságban egy forgó vízgömböt létre. Hát ilyet még korábban nem csinált senki. Én bízom benne, hogy a eddigi bejegyzések alapján sikeres kísérlet ténylegesen tudományos produktumokat is fog majd magával hozni. Én az egésznek a jelentőségét nem ebben a 19 kísérletben látom. Ahogy Farkas Bertalannak az utazása és 1980-ban nem föltétlen csak arról szólt, hogy most akkor a pillét kipróbálja, és akkor milyen jó, hanem a egésznek egy ilyen pontszerű, egy ilyen fizikus fogalmazás, egy ilyen Dirac-delta hatás, egy ilyen pillanatszerű hatás, aminek a hatás mechanizmusa, a hatás farka, ha akár így is nevezhetjük, akár évtizedekig eltartott. Ugye az, hogy Farkas Bertalan 1980-ban repült, az ráirányította a területre a döntéshozók figyelmét, a pénzekről, a támogatásokról, a forrásokról, elosztásáról döntéshozóknak a figyelmét, és aztán gyakorlatilag ebből nőtt ki a 80-as évek végére, a 90-es évek elejére az a magyar űripari csírák, vagy azok a magyar űripari csírák, amelyekből mára egy észszemmel látható űripari képződmény csoport kialakult. Tehát az űrben a fejlesztések időskálája az nem a választási ciklusok 4 éve, 3 éve, 7 éve, hanem inkább 10-15 év. Tehát én azt gondolom, hogy miként Farkas Bertalan hatása is a 80-as, 90-es évekig mindenképpen kitartott, ugyanúgy Kapu Tibornak a hatása is. Ennek az egy repülésnek is. Már én azt gondolom, hogy az igazi hatásai 5-10 éves távlatban fognak föltűnni.
A kettő egyébként mennyire összemérhető? A 45 évvel ezelőtt és a mostani?
Hát teljesen más környezetben történik az egész. Ott akkor az a szovjet elvtársakkal az Interkozmosz programon keresztül volt egy ilyen, mondjuk így azt, hogy az elvtársak egymás közt lemeccselték, hogy legyen egy repülés, itt pedig egy hát állami plusz magánszféra együttműködésében, megfelelő szerződéseken keresztül, relatíve transzparens módon megtörtént a szállítónak a kiválasztása, hogy az Axiom Space, az űrhajós kiválasztása a legmodernebb standardeknek felelt meg, az Európa űrügynökség is be lett vonva, az Amerika, a NASA is be lett vonva, tehát ténylegesen a mai kor, a 2020-as évek legmodernabb kritériumait vették figyelembe az űrhajós kiválasztásánál. Ugye Kapu Tibor, Cserényi Gyula, ők egyértelműen teljes jogú űrhajósokká váltak, közülük egy repült. Én bízom abban, hogy az, hogy van Magyarországnak most két kiképzett űrhajós, a következő években adott esetben megengedi azt is, hogy újabb repülések következhessenek. És akkor lehet, hogy mondjuk a magyar űrhajós az egy piaci előny lesz majd, hogyha mondjuk olcsóbban tud repülni, mint mondjuk az amerikai társa, ezt nem tudjuk. De én abba bízok, hogy ennek az egésznek a járulékos hatásai ugyanúgy tetten érhetőek lesznek majd 35-40-ből visszanézve 25-re. Tehát a 10-15 éves távlatot várjuk meg. Akkor lesz igazán az egésznek a hatása evidens. És hát igen, addig is jó lenne, hogyha döntéshozók nem csak egy egyszeri eseménynek látnak ezt az egészet, mert Magyarország azzal, hogy az űrhajós kiképzést, az űrhajós röptetést fölvállalta célként. Ugye ezt a magyar kormány döntött el, megalkották Magyarország űrstratégiát, ebben meg vannak fogalmazva konkrét célok, és az egyik konkrét cél az, hogy legyen magyar űrhajós.
Ez teljesült.
Ez most teljesült, pipa, de azért abban a stratégiában vannak további pontok is, és az űriparnak a fejlesztése, Ez egy fontos cél, mert Magyarország kormánya ezzel ugye amellett tett hitet, most már 4 évvel ezelőtt, hogy a Magyarországot egy olyan fejlett technikájú, technológiai országok közé képzeli hosszú távon is, ahol foglalkoznak űrkutatással, űrtevékenységgel, az űripart fejlesztik. Jól lehet látni egyébként, hogy megjelentek egész komoly szereplők is a területen, akik úgymond ennek a további fejlesztését saját magyar műholdakkal próbálkoznak tovább lépni, vagy szintet lépni, hát nem tudjuk majd, hogy ezek pontosan hogyan fognak megvalósulni. Én annak is örülnék, hogyha a magyar kormány az Európai Ügynökségbe a következő 3 éves költségvetési ciklusban akár nagyobb erőforrás hozzárendelést is vállalna. Ugye most idén novemberben lesz majd a 3 éves költségvetési minisztertanácsi ülés Párizsban, az Európai Ügynökségnél, ahol a 21 néhány tagország amellett tesz hitet, hogy a 2026-27-28-as 3 éves ciklusban milyen irányba kívánja tovább fejleszteni az Európai Ügynökségnek az aktivitásait. Ez nem feltétlenül a Kapu Tibor féle űrhajós dolog, mert ugye a Hunor program az Európai Űrügynökségtől független nemzeti program volt. De nincs ebben semmi baj, hiszen legtöbb országban van, még Európai Űrügynökségi tagországban is van az ESA aktivitás, meg van nemzeti űrprogram. A franciáknak a saját nemzeti űrprogramjuk az nagyobb költségvetési, mint az egész ESA. Tehát az űrügynökség, az Európai Űrügynökség. Tehát ebben nincsen semmi probléma, hogy vannak különböző ágak. Most jelenleg az Európai űrügynökségnek a fejlesztésért felelős minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, úgyhogy bízom benne, hogy a döntés előkészítő folyamatokban majd megfelelő módon a novemberi minisztertanács ülésre előkészítve egy olyan távlatos fejlesztési ív lesz megfogalmazva, ahol Magyarországon az űripar és a hozzá kapcsolódó űrtudományoknak a további fejlesztése az várható.
Milyen fejlesztési irányokat javasolna, hogyha ez önön múlna, illetve lehet-e nagyjából kalkulálni, hogy ezen a programon belül mi mennyi pénzbe kerülhet?
Hát az űr az nem olcsó mulatság, ezt pontosan lehet tudni. Annak oka van természetesen, a magas színvonal, a magas technikai üzembiztosság, a magas adott esetben emberi életet is védő üzembiztosság. Ugye a legnagyobb aktivitások azok a föld megfigyelő műholdaknak, a műholdrendszereknek a továbbfejlesztése, űrbéli kísérletek végzése, akár más nagyobb űrmissziókhoz bedolgozás, alkatrészgyártás, Európa ügynökségi tudományos, vagy földmegfigyelő, vagy navigációs eszközökhöz. Ugye az Európa ügynökség most jelenleg éves szintén 7,6 milliárd eurós költségvetés fölött diszponál, vagy költségvetéssel működik, ennek 8%-a megy tudományos programra, ami olyan 630 millió euró évente, az 10 év alatt 6 milliárd euró, abból is azért lehet dolgokat megcsinálni. A 92%-a viszont kimondottan a gazdasági, űripari fejlesztésekről szól, tehát az Európai űrügynökség, az ESA, az igazából az ipar fejlesztésére fókuszál. Nem? Tehát sokan azt hiszik, hogy az a tudományról szól, nem, 8%-a szól a tudományról. És akkor ott a telekommunikáció, az emberes űrutazás, ugye Európának van egy olyan jelentős hátránya a világhoz képest, hogy több téren is lemaradásban van. Európának a saját rakétája, az Ariane 6, az fogalmazunk úgy, hogy tavaly repült egyet, és hát most mi van? Tehát van ma Európának egy stabilan működő eszközöket és vagy embereket is szállítani képes járműve? Hát nem igazán. Van adott esetben saját kapacitása a pályára juttatni, visszahozni dolgokat? Tehát igazából Európa egy csomó területen le van maradva, és jó lenne ezeket a lemaradásokat megpróbálni behozni. Amerikához képest én azt mondom, hogy kb. 20 év lemaradásban vagyunk. Tehát azért lenne mit tenni, ez nem mindig pénzkérdés, hanem szándék és akaratnak a kérdése, és úgyhogy nyilván ezeknek a figyelembevétele is fontos lenne.
Kínához és Oroszországhoz viszonyítva mekkora a lemaradás?
Oroszországhoz képest szerintem a rakétahordozó egyetlen az oroszok a vezetők, ugye nekünk is ugye magyar csillagászoknak a legutolsó űrtávcsövünk, ami európai együttműködésben épült meg, az a Keops volt, ami 2019 decemberében Francia Guyanából, Kourouból egy Soyuz fregat hordozón került földkörül pályára. Ugye ez még az orosz-ukrán háború kitörés előtt volt 3 évvel. Ugye a Soyuz rakéták azok nagyon megbízhatóan szolgálják az űrkutatást. Kína az pedig megy előre, menetel, piszkosul. Kínában ugye több ügynökség is foglalkozik az űrkutatással, űrtudománnyal. Én azt gondolom, hogy hát Európa lemaradásban van, ha azt nézzük. A ráfordított erőforrások tekintetében vélhetőleg Kína messze előttünk jár. Amiben viszont Európa előtte van Kínához képest, hogy az átláthatóság, az azért a transzparencia az Európában megvan. Az, hogy Kína pontosan mit csinál, mennyiért, milyen áldozatokat hoz a céljaiért, azt nem igazán látjuk. Nem nyilvános információk. Tavaly össze egyébként megjelentek ilyen kínai stratégiai tervek a 2040-es évekig történő fejlesztésekbe, és nagyon ambíciózus programot hirdetett meg Kína. Ugye van nekik már egy kínai űrállomásuk. Idén menni fog föl hozzá egy közel Hubble távcsövet imitálni képes 2 méteres Chinese Space Station teleszkóp. Hát Európa ilyenekre képes? Hát nem képes. Aztán ugye menni akarnak ők is a Marsra, kínaiak, a Holdra is akarnak menni, és bizony még arról is szólt a tavaly októberi nagy nemzetközi sajtótájékozott, ami ha jól emlékszem, talán Helsinki-ben történt, tehát még ez is érdekes, Európába is bejelentik külön a hosszú távú terveiket a kínaiak, hogy a óriás bolygókhoz is kívánnak bolygószondát küldeni. Meg gravitációs hullámdetektort is akarnak építeni. Tehát benne van minden most ott a kínai tervekben, és ha csak fele megvalósul, akkor is messzebbre fognak jutni, mint mi a következő 10 évben.
A koronavírus világjárvány bármiben is visszavetette ezt az ipart?
Természetesen igen, hiszen rettenetesen sok fejlesztésnél a mérnököknek utazni kell, ott kell lenni személyesen, és hogyha lezárás van hónapokig, akkor az hónapokig leállítja az egész programfejlesztését. És azért egy, nekem vannak ilyen számok a fejemben, sokféle szám van a fejemben, de van egy ilyen szám a fejemben, hogy egy Európa ügynökségi közepes tudományos misszió, mondjuk a 6-700 millió eurós űrteleszkópnál egy hónap leállás, az olyan 3-5 millió eurós veszteséget termel. Ha 6 hónapra leáll, akkor 18-30 millió eurós bukás plusz forrást kell mellé tenni, hogy a csapatok egybe maradjanak, az embereket ki kell fizetni, eleve minden csúszik. És most, amikor beszélgetünk, az Európai Ügynökség és köztük a magyar űrtudománnyal foglalkozók számára is nagyon nagy kérdés, hogy az amerikai költségvetési tervezet 2026-os évre előrelátott NASA visszavágásai, azok hogyan fogják pontosan befolyásolni az európai űrterveket. Ugye Európának a legfontosabb nemzetközi partnere a NASA, Egyesült Államok, a JAXA, a japán űrügynökség, a kanadai űrügynökség, és az ESA az együttműködik a kínaiakkal is. Ugye a Chinese Academy of Sciences formájában együttműködünk Kínával is, az ESA berkén belül. Na most amerikai vállalások, például tudományos programokban nagyon komoly vállalások. Tudom én, ha 2035-ben repülni fog a LISA nevű gravitációs hullám antenna, ami 1,5 millió kilométeres bázis, nagy háromszög, ilyen kötelék, három űrszonda, egymástól 1,5 millió kilométerre, egy lézerrendszer fogja mérni a pontos távolságot, és hát megy egy gravitációs hullám a rendszeren, mert mondjuk 5 milliárd fényévre összeolvadt két szupermasszív fekete lyuk, akkor ezt érzékelni fogja a három műholdnak a lézerinterferenciás képének a változásán keresztül a rendszer. Na ebben például az amerikaiaknak van egy komoly lézerrendszer szállítási vállalásuk, és ha a NASA költségvetésének a visszavágásai úgy lesznek, ahogy a Trump-féle eredeti tervezet előrevetíti, akkor Amerika kiesik ebből a projektből. És akkor Európának be kell lépni a helyére. És most úgy tűnik jelenleg, hogy még nem látjuk pontosan, de akár egy-két éves csúszást jelenthet a programba, ami hát egy 1,5 milliárd, 2 milliárd eurós large programnál, tehát nagy tudományos programnál azért az egy nagyon komoly veszteséget fog okozni.
Visszatérve az Axiom 4 misszióra, van-e olyan konkrét kísérlet vagy vizsgálat, amelynek az eredményét ön különösen is várja?
Hát ezt, amit említettem, ez a forgó vízgömbös Saturnus modellezés, ez nagyon izgalmas, nagyon érdekes dolog. Tehát egy bolygó tudomány, egy súlytalanságban, egy űrállomáson. Ezek a biológiai kísérletek, amiket csinált, ugye, hogy a paprika mag, meg a nem tudom, biztos nagyon szépen kijöttek és kibomlottak azok a zöldségek ott a nemzetközi űrállomáson. Ez nekem mondjuk így az, hogy csillagászként az érdekesség a szintjén jár. Aztán, hogy pontosan mik jönnek ki, ugye az is egy nagyon érdekes dolog volt, amikor szimultán akarták nézni, ugye a soproni kollégák javasolták azt a programot, hogy a nagy zivatarok környékén van ilyen magas légkörbe fölmenő ilyen sprite-oknak nevezett ilyen égi fények, ilyen lidércek, a viha egész 80-100 km-es magasság, és akkor lentről is nézik különböző műszerek, meg ő is fotózta föntről. Hát ez egy jópofa kísérlet, majd, hogy milyen eredmények jönnek ki belőle, ezt majd megint csak a tudományos publikációkban remélhetőleg hamarosan elolvashatjuk.
Ez a hamarosan, ez néhány hónap, vagy inkább
néhány hónap. Tehát ezek, hogy mondjam, egy űrteleszkópnál, egy űreszköznél, űrbe helyezett kísérletnél az adatgazdáknak a kizárólagossági periódus az tipikusan 12 hónap, tehát egy év. Ha egy éven belül nem jön ki valami publikált eredmény, akkor valami probléma van. Tehát én azt gondolom, hogy jövő év közepéig itt azért ki fognak jönni tudományos eredmények.
A magyar kutatók hozzáférnek majd az adatokhoz, publikációkhoz?
Ezt megmondom őszintén, a program részletére rá nem látóként nem tudom, de reményeimet kifejezem, hogy a válasz az igen.
Az élettani hatások nagyon fontosak az űrhajósokra, ugye 2,5-3 hetet eltölteni egy ilyen közegben teljesen más, mint a földi lét.
Hát én valószínűleg végighánytam volna az egész 2 hetet, vagy 18 napot a súlytalanságban, én nem tudnám elviselni, ebben biztos vagyok.
Próbáltam egyébként?
De hogy próbáltam, hagyjon már még ki az ilyen hülyeségekkel, hát a repülőgépen, amikor utazok, és akkor leföl megy a turbulenciákba, az már én ott akkor elkezdek akkor mélyebben gondolkozni az élet fontos kérdéseiről.
Személyszállítón?
A személyszállító repülőgépeként, tehát nekem az már elég. Szóval, hát itt az az érdekes, nem is feltétlenül a nemzetközi űrállomáson a súlytalanságban folytatott lét és élet az igazán izgalmas kérdés, hanem ugye van már megfogalmazott távlati cél, ami viszonylag közelebbi, a Hold. A visszatérés a Holdra. És ugye a Hold a Földről nézve már a mély űr kategóriája. Ugye a Földünk az egy 12.378 km átmérőjű gömb. A nemzetközi űrállomás az olyan 500 kilométeres magasságban megy, az a 12.000-nek az körülbelül a 24. része. Gyakorlatilag, mint hogyha egy narancsnak a narancs héján mászkálna valami narancs kukac, hogyha narancsban vannak kukacok. Szóval igazából még rajta vagyunk a felszínen. A Hold az már messze van. És ugye ez égitest, a Föld nevű égitest, amin élünk, ez egy lakható hely, nem csak a felszínen, hanem még a alacsony földküli pályán is, a 5-600 kilométeres magasságig, mert hogy a mágneses terünk az sok ezer kilométeres távolságig körbevesz minket, és a napból érkező plazma az nem bombázza az űrhajósokat, mert a Föld mágneses térnek az erővonalai elviszik a töltött részecskéket északra és délre, és ott lesz a sarki fény. Az igazán érdekes és izgalmas kérdés az az, hogy ha már lesznek holdutazók ismét, ugye Apollo program után most az Artemis program szól erről, illetve a kínaiaknak a nem megnevezett programja, hogy ugye kínaiak is szeretnének űrhajóst is juttatni a égi kísérőnk felszínre, hogy ott mit fognak csinálni, hogyha mondjuk a nap megfigyelő űrszondáink jelzik, hogy halló, jön egy hatalmas nagy plazma felhő a nap felől, mindenki bújjon ahova tud. Hogy akkor hova fognak bújni, hogyan lesz majd adott esetben kivéthető az életet károsító sugárhatás, milyen anyagból kell adott akár a hold felszínén véd helyet létrehozni, a holdbázis, mennyire lesz sugárbiztos a napból hirtelen jövő kitöréseknek a kivédésére, vagy bekömenni a felszín alá valamilyen holdi barlangokba, ugye ez is elképzelhető. De ehhez még annyi alapkutatási kérdést tisztázni kell, hogy még nincs, nem nagyon hiszek abban, hogy már lenne mérnöki tervező asztalon mondjuk egy holdi alagútba beépített bázis. Ilyen szép fantázirajzokat láttam már, ilyen AI vezérelt robot kutyák, amik bemennek a holdi alagutakba, és akkor földerítik, hogy na, merre van a micsoda. De hogy ezek még tényleg a következő években rögtön már repülnének is a Holdra, azt valahogy kétlem.
Ha már AI, a mesterséges intelligencia előretörése mennyire gyorsíthatja fel ennek az iparágnak a felfutását?
Mindennek a felfutását gyorsítja az AI, ez teljesen egyértelmű. Persze, hogy mit nekemezünk AI-nak? Ugye, ami mindenkinek az először eszébe jut, a nagy nyelvi modelleken alapuló, beírunk pár szöveget, és pár szót, és akkor kapunk egy 100 000 karakteres szöveget, és ez nekem rendkívül sötét jövőképet vetít előre a szöveges dokumentumokon alapuló értékelés fönntarthatósága kapcsán, tehát a diplomamunkák, az egyetemeken, a doktori értekezések, az MTA doktori címért írt disszertációk mind zárójelbe kerülnek azzal, hogy gyakorlatilag megírathatók egy AI-jal. Az érdekesebb kérdés az, hogy kiválthatja-e az emberi irányítást egy fedélzeti AI mondjuk egy űrszondán, mondjuk egy holdszondán, egy holdi űrhajón robotot küldjünk, vagy embert. Ugye Keresztúri Ákos kollégám, aki planetológus és marskutató, nekem mindig elmondja azt, hogy azért emberes marsutazás, mert amíg mondjuk egy marsjáró kocsi fél kilométerre a leszállástól egy érdekes sziklát vagy megtalál, vagy nem másfél év alatt, addig egy odaküldött űrhajós, az elkezd sétafikálni, és lehet, hogy negyed órán belül rábukkan arra, és észrevesz, hogy haj, haló, ez de érdekes szikla, ennek nem kéne itt lenni, és azonnal kiszúrja. Tehát az emberi agynak az alakfölismerő, a kilógás detektáló képessége, hogy mennyire reprodukálható AI alapú technológiák, ezt nem tudom. Ugye a generatív AI az pont arról szólna, hogy embertől megkülönböztethetetlen lenne reakciói alapján, és akár még úgymond saját kreativitását is előtérbe tudná tolni egy ilyen mondjuk robot, egy ilyen mesterséges intelligenciás, hogy ezt elérjük-e a következő pár éven belül, hát valahol remélem, hogy nem, mert onnantól kezdve mindkettő munkája az gyakorlatilag megy a kukába. A kérdést is föl fogja tudni tenni, meg a
meg választ. Rögtön válaszol is.
A választ is meg tudja adni. Szóval a lényeg, hogy ez egy olyan érdekes kérdés, mert hogyha olyan szintű, autonóm, önmagát irányítani képes robot, mesterséges intelligencia robot, egy Terminátor, mert nevezzük nevén, egy Astro Terminátort el tudunk küldeni a Holdra, akkor MBL-et nem kell veszélyeztetni, akkor teljesen újra kell gondolni azt, hogy most akkor küldjünk embereket ide-oda, oda, iszonyatos drágán, vagy egy mondjuk levegőt nem igénylő robotot elküldünk, és akkor na, deríts fő nekünk azokat a holdi, mit tudom én, milyen barlangokat. Tehát itt ezt a területet, ahogy mást is, őrületesen föl tud forgatni egy drámai javulás, egy drámai hatékonyság növekedése a mesterséges intelligenciának.
Az űrkutatás és a csillagászat mennyire számít határtudománynak, miben mosódhatnak egybe, vagy érhetnek össze a területek, hogyan képzeljük ezt el?
Hát a nagy közönség fejében a kettő ekvivalens egymásra, tehát ugyanazt jelenti. Csillagászat, azok az űrt kutatják, pedig a valóság azért ettől nagyon is inkább azt mondanám, hogy árnyalható. A csillagászat, mint tudomány, a fizikának az ága. Én, mint a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémián a 11. fizikai osztályhoz tartozom, és minden hónapban fizikus-akadémikus társakkal szoktuk megbeszélni az aktuális ügyeket. Mi a földi légkörön túli világ fizikai összefüggéseit kutatjuk. Ha azt mondjuk, hogy csillagász, akkor valamit megfigyelünk, égitestek, és abból következtetünk fizikára. Ha azt mondjuk, hogy asztrofizikus, akkor papíron, számítógépen egyenletek levezetés, akkor jelenségeket próbálunk megjósolni, amit aztán odaadunk a csillagásznak, hogy igazolja. A űrcsillagászat, az a csillagászatnak ugye az a területe, ami az űrbe helyezett eszközökkel végzi az adatgyűjtést. Ez egy teljesen, én azt mondom, hogy jelenleg egyértelműen a tudományunkon belül az élvonalat jelenti. Bár most is épülnek földi óriás teleszkópok, tudom én, Európai Déli Obszervatóriumban az évtized végére fog megépülni a 39 méteres Extremely Large Telescope, az ELT, ami mellett most fognak egy bányát megnyitni, Chilében történnek dolgok. Szintén Chilében idén indul el az amerikaiaknak a Vera C. Rubin Obszervatóriumban a Legacy Survey in Space and Time, ugye a Charles Simonyi teleszkóp, egy 8 méteres szupertávcső, ami 10 éven keresztül fogja fotózni az eget, mindent, ami mozog rajta, kisbolygó, üstökös, minden, ami fölrobban, eltűnik, mit tudom én, meg hát a műholdakat is, természetesen, amiket majd kiszűrnek a megfelelő algoritmusok a képekről. Szóval a Földről is lehet nyilvánvalóan nagyon jó minőségű megfigyeléseket végezni, de ha pontosság határait akarjuk kiterjeszteni, akkor egyértelműen az út, az arany út, vagy a királyi út az a világűrbe vezet. És igen, nekem is az elmúlt 15 évben a saját kutatásaim teljesen átorientálódtak űrteleszkópok, Kepler, TESS, Keops használatára, és a kollégáim, a fiatal, most már mondhatom úgy, hogy utódaim pedig a jövő űrtávcsöveire készülnek, már gyúrnak a Plátóra, az Árielre, amelyek exobolygókat fognak felfedezni, ez a Plátó, meg 1000 exobolygóról színképi légköri vizsgálatokat fognak végezni, ez lesz majd az Ariel. Tehát az űrcsillagászat az, ami így már az űr felé vezet. De az űrkutatás, az űrtudomány az valójában sokkal szélesebb dolog, hiszen az űrtudomány az azzal foglalkozik, az űrtudományos kutatások azok bármivel foglalkoztatnak, ami a világűrben történik. hogy csirázik ki egy búza maga az űrbe. Az is az űrtudomány, az űrbiológia. Tehát az űr előtaggal minden tudományt el lehet látni, ha a tudománynak a vizsgált objektumát kitesszük a világűrbe. Ilyen értelme űrszociológiát is, meg űrpszichológiát is el lehet képzelni. Elküldünk egy űrhajón, mit tudom én, 1000 embert a legközelebbi csillaghoz, tudjuk azt, hogy 70 000 évig fognak utazni, és vagy túlélik, vagy nem. Na ott milyen társadalom az, ami nem fogja magát megölni egy év alatt, nem fogják egymást legyilkolni 3 év alatt. Tehát bármilyen ilyen kérdést az űr előtaggal, akkor az űrtudomány. Az űrtechnológia pedig az a űripari szegmens, vagy az az űripari tevékenységet összefoglaló fedő, ami létrehozza azokat az eszközöket, amit az űrtudósok használnak, akár űrcsillagászok, akár a űrbiológusok, akár a űr, nem tudom, kiskutyafülék, tehát az az iparhoz tartozik, a high-tech iparhoz tartozik. Ugyanoda, ahova a kvantumtechnológia, a biotechnológia, a magas fejlettséget igénylő, a legmodernebb technikákat, technológiákat használó, új felfedezéseket azonnal gyakorlatba átültető technológiákra kell gondolni. Hát ez az űrkutatás, vagy mondjuk űrtevékenység, űripar. Szóval ezek itt sokféle szó keveredik, és ezek mondom, a legtöbb legtöbb hétköznapi ember számára ezek mind egy kalapba tartoznak. Hát valami csillagászat. És ezt azért egyébként elmondom, hogy a űrkutatásban felelős vezetők ezt nehezményezni is szokták, és ezért én mindig igyekszem nagyon precízen megfogalmazni, hogy pontosan miről is beszélek, mert igen, jobb tisztázni a dolgokat.
Ha már precíz megfogalmazás, milyen választ szokott adni, akár azoknak a laikusoknak, akár azoknak a hallgatóknak, akik arról kérdezik, hogy hogy fogná meg a végtelen fogalmát?
Leírnék egy 8-ast a papírra, és elfordítanám 90 fokkal, tessék itt a végtelennek a jele. Ez egy olyan dolog, hogy a végtelen, mint az egész univerzumnak hol a határa, meg ilyen kérdéseket, amiket föl lehet tenni, én visszakérdezésre szoktam elsőként reagálni. Ez a végtelen dolog, ez miért lenne kevésbé fölfogható, mint az a tény, hogy a számegyenesen a 0 és az 1 között is végtelen darabszám van. A végtelen az ott van az életünkben mindenütt, és azért nem foglalkozunk vele, mert egy idő után magától értetődő. Egy csillagász számára az, hogy a univerzum az egyébként véges, hiszen véges idővel ezelőtt jött létre, 13,8 milliárd évvel ezelőtt az ősrobbanás, vagy a nagy boom létrehozta az általunk belátott univerzumot. Annak van határa, és bizonyos mércével ez 43 milliárd fényév átmérőjű. Tehát most tök mindegy, hogy milyen, hogy határozza meg a távolságot, mert ez egy nehéz kérdés. A lényeg az, hogy a legtávolabbról érkezett fény, nyalábok, fotonok, azok a mikrohullám átérsugárzás, ez 13,8 milliárd éve ezelőtt indult el. Tehát ez egy véges térrész. Mi van azon túl? A fene tudja, AFT, rövid válasz. És én ezzel nem foglalkozok, mert azzal sem foglalkozok, hogy a 0 és az 1 között végtelen darab szám van. A matematikus ezt nagyon szépen meg tudja magyarázni, és ez ugyanúgy nem foglalkozok ezzel, mint hogy azzal sem foglalkozom, amikor mondjuk csillagrobbanásokat kutatok, és akkor azt mondom, hogy na az ott a 8 millió fényévre egy galaxisba robbant föl, és akkor jönnek az okoskodó kommentelők, hogy jaj, de hát az nem is most robban föl, mert az 8 millió évvel ezelőtt történt. Igen, köszönöm szépen a megjegyzést, pontosan tudom, hogy mi a múltat vizsgáljuk, a csillagász ebben már nem gondol bele, mert nekem akkor történik egy esemény, amikor észlelem, amikor észreveszem, hiszen nem tudom, hogy milyen messzire jön. Tehát mi mindig a múltat vizsgáljuk, mi amikor a fizikáját földerítjük az univerzumnak, akkor teljesen egyértelmű, magától értetődő módon a múltbéli dolgokat értelmezzük, de ez minket nem izgat, mert a fizika számára az időbeli transzláció, az időbeli elcsúsztatás az egy lényegtelen kérdés. És ahogy a legtöbb ember, hál' Istennek, az épesző, stabil, kiegyensúlyozott emberek nem szoktak nagyon sokat gondolkoznak, helyén tudják kezelni azt, hogy életünk véges, mindannyian meg fogunk egyszer halni. Egy dolog biztos az életben, hogy egyszer véget ér. Most ezen tördeljük a kezünket egész nap? Nem. Félre tudjuk tenni. ugyanígy a végtelennek a fölfoghatatlan nehézségét is félre tudjuk tenni, mert nem az a lényeg. Hanem, hogy robban az a hülye csillag.
Ha pedig nem csillag, hanem mondjuk üstökös, az elmúlt években is egyre több cikk jelenik meg arról, hogy relatíve milyen üstökösök, milyen újonnan felfedezett, vagy régebben felfedezett üstökösök kerülhetnek relatív közelségbe a Földhöz. Illetve olyanok is, hogy mondjuk távoli csillagok, bolygók eseményei hogyan zajlanak. Az elmúlt hónapok kutatásaiból, tudományos cikkeiből mit emel neki?
Egyet most nagyon kiemelnék, és azonnal cáfolnék is egy baromságot, ami hozzá kapcsolódik. A 3I per Atlas nevű üstököst júniusban fedezte föl meglepő módon az Atlas nevű égbolt felmérő program, ha jól emlékszem, a chilei eleme, mert hogy déli égen látszik. Ez a harmadik interstelláris objektum, amit ismerünk a naprendszeren átvágtató vendégként. 2017-ben volt az 1I per Oumuamua nevű valami, ez volt az elsőként felfedezett hiperbolikus pályán, jött és ment, és már messze jár, nevű látogató, amiről, majd mindjárt mondom, hogy mit terjedt el, de aztán egy évvel később jött a 2I per Borisov, ami meg egy teljesen normális üstökös volt, csak éppen nem a mi naprendszerünkben jött létre, egy másik csillag körül. És most idén meg lett a harmadik olyan égitest, ami nem a mi naprendszerünkhöz tartozik, hanem a mozgása alapján egyértelműen egy másik csillag körül keletkezett, és valamilyen folyamat kidobta az ő saját naprendszeréből, és ezáltal a szegény ember interstelláris szondáját hozza ide számunkra, mert ha nem mi megyünk a másik csillaghoz, ugye ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez, ha mi nem tudunk meglátogatni egy másik csillagot, akkor az a másik csillag látogasson meg minket. Most éppen ez történik. Októberben fog majd a Mars pályán belülre kerülni, akkor lesz napközelbe, talán még kisebb távcsövekkel lefotózható is lesz, és aztán megint csak menni fog ki a francba a naprendszerből. Na most ugye az legelső, az 1I per Oumuamua, amit valójában úgy kéne ejteni, hogy csettint az ember az elején, mert a hawaii őslakosok nyelvén lett elnevezés, van egy apostróf az elején, és azt így kéne mondani, de én nem tudok hawaii nyelven. Szóval erről Evi Loeb, a Harvard Egyetemnek a professzora írt egy könyvet, hogy az az idegen lényeknek az űrhajója lehetett. Amin az ember sóhajt nagyokat, és aztán jó, igen, tehát sok millió példányban eladott könyvet írt ebből, nyilvánvalóan a bankszámlája is hízott néhány egyessel és nullával a számítógépen, ami vezeti, hogy mennyi az egyenlege, és most, amikor beszélgetünk, ma reggelre megjelent a 3I per Atlas nevű üstökösről is egy kézirata, ami annyira pseudotudományba tartozik, hogy én nem is tudom, hogy mit kéne csinálni.
Hogy foglalná ezt össze?
Hát, hogy érveket mond amellett, hogy ez akár lehetne egy idegen űrhajó is. Nem, teljesen evidens módon egy üstökös, jól lehet látni, az Európai Déli Obszervatórium lefotózta egy teljesen átlagos üstökös, ami máshonnan jött. És még ezek után is van a cikkükben egy olyan táblázat, hogy a technológiai eredet melletti érvek, és leírják, hogy nincs üstökös-szerű gázkibocsátás. De hogy nem, nézd meg azt a képet, ami múlt héten kijött. Szóval már most itt is ők mondjuk is azt mondják, hogy hát ez csak egy pedagógiai szándékú gyakorlat, hogy megmutassák, hogy mi lenne, ha ez egy idegen lényeknek az űrhajója lenne, de lehet látni, hogy Evi Loeb teljesen fölült erre a ufózós idegen lényes vonatra, és ez rendkívül irritáló, mert egyébként meg tudományos szempontból meg milyen csodálatos, hogy amit egyébként a elméletek már jósoltak régen, hogy jöhetnek vendégek más csillagok körüli térrészből, azt most már az egyre hatékonyabb digitális égbolt felmérő programjaink tényleg megtalálják. És a már említett Vera C. Rubin Obszervatóriumban a 8 méteres chilei szuper távcső, ilyeneket fog találni gyakorlatilag havonta, két havonta, amikor elindul majd a 10 éves működése idén év végén. És mennyire érdekes ez, és az Európai Ügynökség egyébként épít egy szondát magyar részvétellel is, van benne magyar részvétel, a Comet Interceptort, ami 2029-ben meg fog épülni, kimegy majd az L2 Lagrange ponthoz, ez 1,5 millió kilométerrel a naptól elfelé, tőlünk, kifelé, úgy kering a nap körül, hogy a Földdel együtt mozog, és ha jön egy jó interstelláris vendég, vagy az Oort felhőből, külső üstökös felhőből érkező égitest, akkor elindul oda, azt megnézi. Szóval ezt a komoly tudomány is komolyan veszi, és lehet ezt a tudományos módszert annal is vizsgálni, és nem kell azonnal idegen lények technikai civilizációnak a űrhajóját látni egy teljesen átlagos üstökösbe, ami hát egészen véletlenül a csillagközi térből érkezett. Szóval ez most egy nagyon izgalmas és nagyon kúrens téma.
A Mars kolonizációja inkább politikai, vagy inkább tudományos kérdés lehet a jövőben?
A témát ugye Elon Musk nagyon sokszor előveszi. Már évekkel ezelőtt. Már 2015-ben bejelentette, hogy már pedig emberes marsutazást meg akarja csinálni. Tehát én a motivációk, a politikai és a tudományos motivációk mellé oda tenném a magán heppet is, tehát ez a beakad, a nünüke. Ugye mindenkinek megvan a saját nünükéje. Az én nünükém a csillagok fényváltozásának a vizsgálata, aztán néha erre használom, néha arra használom. Meg a másik nünükém, hogy a csillagos égbolt a szép, és szeretek gyönyörködni. Tehát kimegyek az ég alá, és tátott szája figyelem. Az ő nünükéje az, hogy keresse rettenetesen sok pénzt, most milyen kb. 400 milliárd dollárnál jár, de ettől sokkal többre van szüksége, hogy ő nem vár a államra, hogyha nem ha nem muszáj, hogy ő saját maga megfinanszírozza az emberes marsutazást. Ezt már 15-ben bejelentette, akkor sokan nevettek rajta. Hát én is elősen kételkedtem, de hát azért az ember nyilván, mert ki tudja a jövő mit hoz. Most 10 évvel később vagyunk. Hát meg lehet látni azt, hogy akkor volt mit tudom, 10 milliárd dollár, vagy 50 milliárd dollár, most van 400 milliárd dollár. Tulajdonképpen, mintha végrehajtaná azt a tervet, hogy kőgazdag akar lenni, és hogy aztán ezt mire fogja használni, és tényleg egy emberes marsutazás fogja belőle megfinanszírozni, azt még a jövő fogja megmutatni. Mindenképpen szüksége lenne a NASA-ra, most ugye éppen összeveszett Donald Trump-al, tehát nem biztos, hogy ez olyan könnyen fog működni, de hát pontosan tudjuk azt, hogy instabil személyiségek néha összevesznek, aztán ismét összejönnek. Tehát itt ez a mondjuk így az, hogy nem is tudom, hogy nevezzem ezt a fura kapcsolatukat, lehet, hogy aztán visszatérnek egymáshoz. Tehát én azt mondanám, hogy az emberes marsutazásnál a politika és a magánemberi nünüke az, ami egyértelműen viszi a Mars felé a terveket. A politika ott, hogy a célpontként a Mars kitűzését nem csak Amerika és hozzá kapcsolódó szövetségesek fogalmazták meg, hanem Kína is. És mondhatjuk azt, hogy egy olyan újjáindult űrverseny van most, ahol a 60-as évek amerikai-szovjet vetélkedését felváltotta mondjuk Amerika és csatoltársai, és Kína és csatoltársainak a vetélkedése. Tehát lehet, hogy ez a politikai motívumot. Ott van a magánembernek a nünükéje, Elon Musk mindenképpen Marsra akar menni. Egyébként mondanám, hogy menjen, és akár maradjon is ott, mert én nem mondtam ilyet. Tehát a lényeg az, hogy tehát igen, csinálja meg, és akkor ott van a tudomány, ami hát széttárja karját, ahogy a két nagy malomkő, a gazdag embernek a mániája, és a politikai motivációnak a két nagy malomköve között a tudomány a búzaszem, ami szeretne úgy liszté alakulni, hogy annak a lisztből aztán jó finom kenyeret lehessen sütni, tehát hogy tényleg érdekes tudományos kutatásokat lehessen végezni. Én bízom benne, hogy ez ennek is lesz szerepe. Hogy az, hogy a Mars például 4 milliárd évvel ezelőtt élő bolygó volt-e. Ez egy nagyon fontos tudományos kérdés, mert 4 milliárd évvel ezelőtt a Mars az egy tök jó bolygó volt. Más kémiája volt, mint a Földnek, de azért alapvetően sűrű légkör borította, hatalmas óceán hullámai mosták a Mars partjait, vagy a marsi szárazföldeknek a partjait, és valójában legalább annyira alkalmas volt az élet kialakulására, mint a Föld. És ha ott akkor kialakult, és aztán véletlenül később kipusztult, de mégiscsak ott akkor kialakult, és ezt ki tudjuk mutatni, akkor a számunkra ez nagyon fontos információ lesz azzal kapcsolatban, hogy az élet mindenütt fölüti a fejét, ahol számára a körülmények alkalmasak. Szóval ez egy nagyon érdekes, tudományos kérdés, és hát majd meglátjuk, hogy a három különböző motiváció közül melyik lesz az, ami tényleg elviszi a megvalósítás az a emberes marsutazást. Én gyanítom, hogy a politikai lesz a legerősebb.
Az elmúlt napokban előtérbe került legalábbis bizonyos tudományos és kevésbé tudományos cikkekben is az a nagyjából 25 kilós kő, amelyet még 2023 novemberében találtak Niger területén. Mit mond ez a lehetőség, hogy akár egy 25 kilós marskő lehet a Földön egy csillagásznak?
Hát szerintem egy gazdag ember vehette meg inkább, akinek ki fogja állítani majd a nappaliába, és akkor nézegeti, néha simogatja, és akkor jó lesz neki. Szóval...
Honnan tudjuk, hogy onnan szervezik?
Hát összetétel egyértelműen megmutatja, tehát a bolygókon járt szondák pont távérzékelésből, és meg a bolygókról bolygószondáknak a méréseiből is lehet tudni, de nem csak onnan lehet tudni. Ugye találtunk már a Földön merkúri meteoritot is, holdi meteoritköveket, meg marsi meteoritköveket is, sőt, kis bolygódarabokat is lehetett találni. Hol van ezeknek a legjobb föllelési helye? Nem Afrikában, bár ezt lehet, hogy ott találták. A legjobb meteoritvadász helyhez főkőjöltözni nagyon meleg ruhába, az Antarktisz. Az antarktiszi plató az egy 3 kilométeres jégréteggel fedett kontinens ott lent. Nagyon hideg van. Nyáron mínusz 30, télen mínusz 80. Az pocsékhely nagyon. De nára, amikor fél évig süt a nap, ember elindul sétálni a 3 kilométer vastag jégrétegen, bármi követ, amit talál, arra rá tudja mondani azt, hogy az az égből hullott. Marsra becsapódik egy kis bolygó, kirepül az anyagnak egy része, eleve Marson sokkal kisebb a szökési sebesség, egy becsapódás révén kirepül az anyag, kering a nap körül pár millió évig, és aztán behullik a Földre. És akkor így keletkezik, így transportálódik az anyag a Mars és a Föld között. És egyébként az élet ezért is fontos, mert valójában még azt is el lehet képzelni, én már is képzeltem, tehát el lehet képzelni, hogy a Marson kialakult az élet, és egy ilyen becsapódásos sztorival átjött a Földre, és megfertőzte. Nem tudjuk soha szerintem ezt beigazolni, de fantázia játékként el lehet játszani a gondolattal. És az, hogy most itt a meteorit piacon föltűnnek akár marsi meteoritok is, hát örülünk neki, bízunk benne, hogy aztán tudósoknak is ad a tulajdonos, az új tulajdonos a darabkákat, hogy azt megnézegessék, mert hát nyilván a szegény ember mars mintája, amit nem szonda hoz vissza, hanem ide jön a Földre, az egy mars meteorit.
Az űrszemét kérdése is elég gyakran előtérbe kerül, bár lehet, hogy a csillagászok nem erről beszélnek a legszívesebben, de hogyan képzeljük el, mennyi szemét keringhet a Föld
mondok körül? Három számot, és ez a három szám elég sok lesz, de talán követhető lesz. Azt mondják, hogy talán most a becsült 1 centiméternél nagyobb, vagy legalább 1 centiméteres űr szemét, tehát a űrbe kikerült eszközök, már nem működőképes darabkái, vagy véletlenül elejtett csavarhúzó, vagy kidobott kakászacskó, bármi, ami az űrbe ott kikerült, egy nem tervezett módon kikerült a világűrbe, az űrszemétként funkcionál. Mikor a kínaiak szétlőtték a saját egyik műholdjukat egy katonai kísérletbe, akkor sok ezer, sok tízezer darabkát küldtek hát földkörüli pályára. Azt kell érteni, hogy ez egész azért veszélyes, mert a Föld körüli keringés sebessége az 8 km másodpercenként. A puskagolyó, amikor elhagyja a puskacsövét, az 2 km per szekundummal repül. Ezek a vackok 4-ször nagyobb sebességgel repülnek, mint egy puskagolyó. Ha az ember rossz pályán mozog, akkor úgy átmegy rajta, mint az atom. Tehát ezek veszélyesek, tényleg veszélyesek. Na, az 1 millió darab az olyan soknak tűnik. Ugye pontosan emlékszünk a Wall-E című rajzfilmbe, hogy ott, amikor kimennek, az emberiség elpusztította a földi bioszférát, és akkor szeméthegyek vannak a Föld felszínén, és űrszemét fellő veszi körbe a Földünket. Na, ott ugye az egy ilyen extrém elképzelés. Most az 1 milliót tegyük pontosan egy kicsit képbe, soknak tűnik, és sok is egyébként. De a Föld felszíne 510 millió négyzetkilométer. Nagyjából egy olyan 100-200 kilométer vastag tartomány, de most ne is foglalkozunk a vastagsággal. Ha 1 millió darab van, 510 millió négyzetkilométernyi gömbhéjon, az azt jelenti, hogy 500 négyzetkilométerenként van egy. Az körülbelül Pest megye területén. De Pest megyében repül egy golyó. Ez sok vagy kevés? Ha találkozunk vele, akkor nyilvánvalóan sok, de valójában azért az 1 millió, az a mazi nagy térrészhez képest, főleg, amíg azt is figyelembe veszünk, hogy több száz kilométer vastag az a héj, ami az alacsony földkörüli pályán keringhetnek a műholdak, meg a űrállomások, ugye kettő is van most jelenleg. Szóval igazából ez egy kezelendő kérdés, tenni kell érte, hogy ne szaporodjon. Az Európai Ügynökség, amiről olyan sokat beszéltünk az első felébe, meg is hirdette egyébként a Clean Space Policy-t, hogy 2030 után már ne menjen fel olyan európai műhold földkörüli pályára, aminél nem biztosított az, hogy az aktív működés legvégén nem kerül bele földi légkörbe vezető megsemmisítő, önmegsemmisítő pályára. Ez egy nagy előrelépés lesz majd, a 30-as években Európa részéről. Hogy fog-e Amerika követni, fog-e Kína, India és a többiek követni, ezt még majd meglátjuk a jövőbe, de minden esetre ezzel aktívan foglalkoznak a jogászok, a döntéshozók, és például Magyarországon is van olyan cég, ami aktívan, sőt több céget is tudok, ami aktívan foglalkozik az űrszemét befogási mechanizmusain. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és egy külön beszélgetést megérdemelne.
Várjuk majd szeretettel legközelebb is. Most még nagyon röviden a beszélgetés végén, nagyjából egy percünk van. Az elmúlt órákban is cikkezett a világsajtó arról a napkitörésről, amelyet még vizsgálnak, hogy mekkora hatással éri el a Földet, de a jelenlegi tudásunk szerint eléggé komoly napkitörésről van szó. Azt ugye tudjuk, hogy 2024-ben és 2025-ben jóval több a napkitörés, mint a korábbi egy évtized nagy részében. Mikor tudunk fontosabb, pontos információkat erről a mostani állítólag brutálisan nagy napkitörésről?
Hát folyamatosan jönnek az adatok, ugye most, ha jól tudom, talán 11 néhány működő napszonda figyeli a központi csillagunkat, tehát a Stereo szondák, a SOHO, a Solar Dynamic, a SDO, egy csomó szonda van, tehát ezek általában ugye a napkitörésnél a kirepülő anyag az jellemzően 2-3 nap alatt éri el a Földet, tehát van 2-3 napunk főderíteni, hogy pontosan mi lesz. Ugye az űridőjárás, amely jelenségkörbe tartozik ez is, az egy aktívan fejlesztett terület, és az, hogy a központi csillagunk kidobál magából plazmafelhőket, az igenis kínos tud lenni, mert a földmágneses tér reagál rá, és az mindenféle dolgot csinál a Föld felszín, de ez egy harmadik beszélgetésnek lesz a témája.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm a meghívást.
Önök az elmúlt bő 50 percben Kis László csillagászt hallották itt az Inforádióban. A műsor elkészítésében Király István Dániel, Erdei Tamás és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.